Sír Hasírim, az imádás misztériuma. 25. előadás, Balzsamos hegyeken. Az eddigiekben szóltunk a belénk öntött szemlélődés fokairól, a nyugalmi imáról, az egyesülő imáról és az elragadtatásról. Sokat lehetne még beszélni a misztikus ima kísérő jelenségeiről, például a levitációról, amikor az imádkozó a levegőbe emelkedik, vagy a lélekben nyugvásról, amikor éppen ellenkezőleg valaki a földre esik az imádságban működő erő hatására. Ugyancsak lehetne szólni a látomásokról és hanghallásokról, amelyek szintén előfordulnak ismerősök a Szentírásból és a misztikusok életéből, sajnos azonban nem egyszer bizony vitatható az eredetük. Ilyen jelenségeket a sátán angyalai is elő tudnak idézni, ezért van forgalomban annyi hamis magánkinyilatkoztatás. Ezekkel kapcsolatban fontos tudnunk, hogy a magánkinyilatkoztatások nem képezik a hit tárgyát. Elfogadásuk nem szükséges az üdvösségre. Inkább maradjunk szkeptikusak egy valódi magánkinyilatkoztatással szemben, mintsem, hogy egyetlen hamis magánkinyilatkoztatást is elfogadjunk. Ha az egyház jóváhagyását adja egy magánkinyilatkoztatáshoz, az csak azt jelenti, hogy nyugodtan elfogadhatjuk, nem pedig azt, hogy kötelező elfogadni. A mérlegelés joga megmarad. A szenzációs jelenségek után térjünk vissza a hétköznapokhoz, és kérdezzük meg, hogyan gyakoroljuk Isten imádását magánéletünkben. Síralmas tapasztalatom az, hogy nagyon sok katolikus a kötelező vasárnapi szentmisén kívül, amit unatkozva vagy kevésbé unatkozva végigül, egy rövid reggeli és esti imára korlátozza ima életét. A karizmatikus megújulásban is sokan vannak, akik lelkesen éneklik a gitáros dicsőítő dalokat, és szívesen részt vesznek a közös imádkozásban, és ezeket nem egyszer Szentlélek megtapasztalás is kíséri, viszont mindennek nincs fedezete személyes ima életükben. Nem töltenek időt Istennel, pedig a Szentírásban mást olvasunk, ahogy a 71. Zsoltár 6. verse mondja, szüntelenül róla szól dicséretem. A Lukács evangélium 18. fejezetének első versében szüntelen kell imádkozni, és nem szabad belefáradni. Vagy az első Tesszaloniki levél 5. fejezet 17. versében szüntelenül imádkozzatok. Vagy a Zsidó levél 13. fejezet 15. versében mutassuk be tehát Istennek mindenkor a dicséret áldozatát, azaz ajkunk gyümölcsét, amely az ő nevét magasztalja. Isten azt kívánja tőlünk, hogy állandóan imádkozzunk, hogy egész lényünk felolvadjon az ő imádásában. Ez nem észszerűtlen kívánság, hiszen ő teljes létezésünk értelme. Minden belőle, általa és érte van, dicsőség neki mindörökké, mondja a római levél 11. fejezetének 36. verse. Az őrá irányuló tudatos és teljes odaadás nélkül, amit imádásnak nevezünk, célja vesztett egzisztenciák vagyunk. Erről a követelményről azt szokás mondani, hogy mindennapi teendőinket, munkánkat felajánlva Isten dicsőségére már is folytonosan imádkozunk. Csak hogy ez így nem igaz. Ezzel még csupán a felajánlás időpontjában imádkoztunk. A jó szándék dicséretes, de nem szüntelen ima. Szüntelen ima az, ha az ember egész lényével, tehát tudatával is állandóan együtt van a mindenek fölött szeretett Istennel. Miközben a tudat felszíne a teremtményekkel foglalkozik, a tudat mély rétegében állandóan jelen van az imádás, mint folyamatos belső aktus, és időnként felszínre tör kifejezett imádság formájában. Csak így beszélhetünk igazán állandó imáról, másképp önmagunkat ámítjuk. A sajátos isteni minőség, a szent karaktere nem lesz belenyomva a profán tevékenységbe pusztán azáltal, hogy egyszer felajánlottuk, hanem csak akkor, ha a tevékenység minden pillanatában működik, az a belső beállítottság, amely a felajánlásra indított bennünket, vagyis az imádás. Lehetséges ez? Igen, mert az Isten gyermekség állapotában lévő ember lényének legmélyén a Szentlélek állandóan imádkozik. Maga a lélek jár közben értünk, szavakban nem foglalható sóhajtásokkal, olvassuk a római levél 8. fejezetének 26. versében. Az élő víz forrása az Isten gyermekség állapotában lévő ember lelkének mélyén, egzisztenciájának pneumatikus rétegében fölfakad, és jelenvalóvá teszi benne azt a fenntartás nélküli odaadást, ami a Szentháromság belső életét jellemzi. Csak hogy ez a jelenlét törékeny, ápolni kell. Amennyiben ambícióink folyvást teremtett célokra irányulnak, az imádás belső attitűdje fokozatosan gyöngül, mert az emberi lélek pneumatikus mélységei nem függetlenek a pszichikus felszíntől. Az ember egységes lény. Ha a pszichikus tevékenység nem a pneumatikus beállítottságot követi, a belső pneumatikus attitűd elsorvad. Az élővíz apad, végül már csak alig-alig szivárok, és előbb-utóbb törésre kerül sor, a psziché olyan döntésre kap indítást, amely már ellentétes a belső beállítottsággal. Ha a pneuma, ahol az ember szabadsága fészkel, megadja magát, és megszületik az Istenre irányultságnak ellentmondó egzisztenciális döntés, a lélek az értékperverzió állapotába kerül, bekövetkezik a halálos bűn. Azokat a személyeket, akik a fönt leírt módon élnek, vagyis a vasárnapi szentmise mellett csak egy rövid reggeli és esti imát végeznek, előbb-utóbb eléri ez a végzet, hiszen az élet tele van kísértéssel. A kegyelem állapotában lévő lélek állapotát, amely még nem mondott le a világról, amirai Szent Teréz úgy írja le, hogy a belső várkastély első legkülső lakásában tartózkodik, ahova sok mérges fenevad is bejut. Ezért lehetetlen, hogy azok időnként meg ne harapják. Szó szerint idézek Teréztől, ebbe az első lakásba úgy szóval semmi sem jut el abból a fényből, amely a trónteremtől árad szerteszét. Nem fekete és sötét ugyan, mint mikor a lélek halálos bűn állapotában van, de azért bizonyos értelemben mégiscsak el van homályosítva. Nem látni ugyanis benne a világosságot, értem azt a világosságot, amely benne van. Ennek nem a lakás az oka, sehogy sem tudom magamat világosan kifejezni, hanem az a sok kígyó, vipera, meg mérges fene van, amelyek betolakodtak, amikor a lélek ide belépett. Ezek miatt azután semmit sem lát a fényből. Úgy van vele, mintha valaki egy napvilágos terembe lép, de nem tudja kinyitni a szemét, mert por ment bele. Hiába süt be az ablakon a nap, ő semmit sem lát. Így van a lélek is. Az a sok bestia arra kényszeríti, hogy behunja a szemét, s kívülük ne lásson semmit sem. Így fest ugyanis nézetem szerint az a lélek, amely ugyan nincs halálos bűnben, de teljesen el van merülve a világi dolgokban. Pedig ha valaki be akar jutni a második lelki lakásba, nagyon jó lemondania, már amennyire állásbeli kötelezettségei engedik, legalábbis azon dolgokról és ügyekről, amelyek nem igazán szükségesek. Ha valaki erre egyáltalán nem volna hajlandó, attól félek, hogy még abban a lelki lakásban sem fog sokáig megmaradni, amelybe sikerült eljutnia. Mert ha bent is van a lelki várban, annyi mérges kígyó között nem fogja elkerülhetni, hogy egyszer másszor meg ne harapják. Eddig az idézet a Virály Szent Terésztől. Ezért a léleknek el kell jutnia saját bűnösségének felismerésére, és be kell látnia a teremtett dolgok öncélú keresésének hiába valóságát. Meg kell hoznia azt a döntést, hogy számára Isten az abszolút érték, minden csak Isten kedvéért értékes, és ami Istenre irányuló vágyával ellentétes, az elvetendő. Ezt nevezi Loyolai Szent Ignác fundamentumnak. Ezért javasol Szalézi Szent Ferenc életgyónás azoknak, akik komolyabb lelkiéletet akarnak kezdeni. Ez a döntés jelenik meg megtérés vagy életátadás néven a karizmatikus megújulásban is, mint a szentlélekben való megújulás elengedhetetlen előfeltétele. De ugyanez a döntés jelenik meg már az ószövetségi Smá Iszrael hitvallásban is, szeresd uradat, Istenedet teljes szívedből. Második törvénykönyv, 6. fejezet, 5. vers. Ezzel a döntéssel a lélek Teréz belső várkastélyának második lakásába kerül. Itt már megszűnt az önállítás, a lélek szenved attól, ha vétkezik, de bár törekszik Isten szeretni, a fenevadak ide is utána mennek, és időnként megharapják. Ennek oka az, hogy nem kerüli a bűnre vezető alkalmakat. Csak ha megvívja harcát a kísértővel, és az élet különböző területein elszakad mindentől, ami akadályozza Isten szeretetében, akkor kerül be a harmadik lakásba. Itt már nincs akadály az összeszedettségnek. Idézek Terésztől, ezek őszintén kívánják, hogy ő szent felségét soha meg ne sértsék, sőt még a bocsánatos bűnöktől is őrizkednek. Szeretik a bűnbánati cselekményeket, vannak bizonyos óráik az elmérkedésre, jól használják fel az időt, embertársaikkal szemben gyakorolják az irgalmasság cselekedeteit, nagyon komolyak és óvatosak beszédjükben, ruházatukban és házuk vezetésében, ha esetleg ezutóbbi is rájuk van bízva. Ez a lelki állapot kétségtelenül nagyon jó, és nem látom be, hogy az ilyenek miért ne juthatnának el, akár a legbelső lelki lakásig is. Ha ők akarják, az Úr nem fogja ezt tőlük megtakadni. Idézet bezárva. A belső megtérés itt leírt folyamatához három megjegyzést fűznék. Az első az, hogy a karizmatikus megújulásban a misztikus jelenségek, nevezetesen a nyugalmi ima édessége, az a bizonyos csontokba öntött balzsam, már a második lelki lakásban meglehetősen gyakran jelentkeznek. Ezen nincs mit csodálkozni, hiszen maga Terész tanítja, hogy Isten akár halálos bűnben levő személynek is megadhatja az ilyen kegyelmet, ha ezzel akarja magához hívni. Viszont ez általában nem tart sokáig. Ha valaki elveszíti a Szentlélek megtapasztalást, nem kell arra gondolnia, hogy a belső forrás elapa, sem a lélek sötét éjszakájáról nem kell fantáziálnia, mert az még jóval később következik, hanem tudomásul kell vennie, hogy ő fordult el a belső forrástól. Szembe kell szállnia tulajdon rossz szokásaival, le kell mondania a bűnre vezető alkalmakról, és el kell jutnia a harmadik lakásig. Ez nem történik egy pillanat alatt, hanem folyamat, amit gyakori gyónással és buzgó imával lehet elősegíteni, de mesterségesen fölgyorsítani nem lehet. Akihez nem elég alázatos, eljátszhatja a megtérésének kegyelmeit. Második megjegyzésem, hogy az ima életnek fokozatosan kell növekednie. Bár az összeszedettség imája olyan valami, amit Isten kegyelmével mi magunk meg tudunk valósítani, nem követelhetjük meg magunktól, hogy mindjárt a komoly lelki élet kezdetén órákat töltsünk puszta összeszedettségben. Igen, bölcsnek tartom a következő szabályt, ne úgy imádkozz, hogy nem tudsz, hanem úgy, ahogy tudsz. Egy jezsuita atyától hallottam, akinél egyszer gyomtam, hogy ő bizony olvasással imádkozik, ahogy Szent Teréz is tette, amíg a belénk öntött szemlélődés meg nem tapasztalta. Olvas egy részt a Szentírásból, vagy valamely lelki könyvből, abból áttérhet Istennel való beszélgetésre, és mihelyt a figyelme elkalandozik, újból olvas. Ez természetesen egyáltalán nem Loyolai Szent Ignác módszere, de kitűnő imamód. Különösen alkalmas például a zsolozsma végzésénél, ha jut elég idő. A trentúi zsinat utáni korszakban Szent Ignác elmélkedését szinte kötelezően oktatták, de szó sincs arról, hogy egyetlen lehetséges módja volna a belső imának. Maga Szent Teréz sem tudott soha így imádkozni. A kármelita elmélkedés egyszerű. Felolvasnak ugyan egy szöveget, hogy legyen téma az értelem előtt, de ahhoz nem kell mereven ragaszkodni, hanem szabadon át lehet térni bármilyen más témára, és úgy beszélgetni Istennel, ahogy az a Szentlélek szabadságában kialakul. A keletről átvett, vagy azokra emlékeztető, önmanipuláló technikákat viszont hagyjuk meg a pogányoknak. A mi Istenünk élő és jelenlévő személy, akit minden mesterséges tudatmanipuláció nélkül meg lehet szólítani. Az imádságra szánt idő fokozatosan növelhető, természetesen addig a határig, amit kötelező elfoglaltságaink megengednek, no meg amit az idegrendszerünk elbír. A helyes mértékről Alkantarai Szent Péter a következőt mondja, idézem szó szerint. A szent elmélkedésre kiki annyi időt szálljon, amennyit csak tud, és bizonyosan hasznosabb egyfolytában több időt fordítani erre, mint megszakítva részletekben elmélkedni. Az időnk amúgy is rövid, csak nem az egészet elképzeléssel, nyugodt meglátással és a szív magába szállásával töltjük el, és nagyon sokszor megesik, hogy amikor már sikerült ezeket a kellemetlenségeket leküzdenünk, az elmélkedési időnek vége szakad. Ami most már az elmélkedési idő nagyságát illeti, nekem úgy tetszik, hogy egy vagy két órát átelmélkedni nagyon kis idő. Mert jól tudjuk, hogy nem egyszer, csak nem egész óra telik bele, mikor a szívünk hárfájának kúrjait kellően hangolni tudjuk. Vagyis még el tudjuk zárni az érzéki dolgoktól. Ha pedig valakit annyira lefoglalnak a dolgai, és annyira lekötnek a teendői, hogy nem szentelhet órákat az elmélkedésre, legalább kövesse az evangéliumi szegényasszony példáját, legalább egy garas, egy-egy óra negyedet nyújtson az Úrnak. Mert ha nem a hanyagság az oka annak, hogy csak így keveset adunk neki, az, aki minden teremtmény szükségletéről külön-külön gondoskodik, reánk is a legkegyelmesebben tekint. Idézet bezárva. Látható, hogy a szent misztikus a negyed órát tekinti alsó határnak. Tekintsük mi is annak. Nevetséges, ha valaki, aki órákat ül a televízió előtt, soknak tartja a negyed órát Istennel. Nem kikötés, hogy ez a negyed óra elmélkedés legyen, lehet rózsafüzér vagy bármi más, ami lelki igényeinknek leginkább megfelel. De pusztán rövid fohászokkal sose fogunk eljutni az állandó imára. Kell, hogy időzzünk azzal, akit mindenek fölött akarunk szeretni. Aki nem akar időzni a kedvessel, az nem szeret. A negyed óra itt, értsük jól, alsó határ. A felső határt elfoglaltságunk és idegrendszerünk teherbíró képessége szabja meg. A harmadik megjegyzésem. A gyakori gyónásnak döntő jelentősége van a haladásban. Mihelyt valaki meghozta az alapdöntést Isten mellett, a Szentlélek sorra rá fogja vezetni hibáira, amelyektől meg kell szabadulnia. Ez komoly harc, amelyben vereségeket is szenvedünk, sebeket kapunk és vérzünk. Sebeink gyógyítására, Isten átalakító erejének elnyerésére szolgál, a bűnbocsánat szentsége. Ha nem élünk vele sűrűn, nem alakulunk rá, és nem tudunk belépni a harmadik lakásba. Szigorú szabályt nem lehet felállítani, de a lélek hamar elfásul, ezért általában arra kell törekedni, hogy egy havinál sűrűbben részesüljünk ebben a lelki gyógykezelésben. Ellenben a hetinél sűrűbb gyónás már ritkán egészséges. A gyónás tartalma pedig ne sebeink nyalogatása vagy a gyóntatóval folytatott kellemes beszélgetés legyen, hanem bűneink tömör, világos megnevezése, azoknak való határozott ellentmondás, majd az elégtétel és a feloldozás hittel való elfogadása. A jó gyónás rövid. Természetesen, ha a gyóntató egyúttal lelki vezető is, ami nagyon ajánlatos, néhány szükséges kérdés és válasz is belefér ebbe a keretbe, de ne a gyónás legyen az az alkalom, amikor végre jól kibeszélgethetjük magunkat. A női nem, bármilyen életkorú egyedei pedig tartsák magukat tiszteletteljes távolságban lelki atyuktól. Ha tehát meghoztuk a krisztusi alapdöntést, vagyis beléptünk a második lelki lakásba, és törekszünk elszakadni a bocsánatos bűnöktől és bűnre vezető alkalmaktól, vagyis igyekszünk belépni a harmadik lelki lakásba, megkezdődött életünkben az a folyamat, amely az állandó imára vezet. A bensőkben imádkozó Szentlélek egyre inkább birtokba vesz bennünket. Szól nekünk az énekek énekének biztatása, hogy haladjunk. Fuss, kedvesem! Tégy úgy, mint a gazella, mint a szarvasborjú a balzsamos hegyeken. A 8. fejezet 14. versében olvassuk ezt, ez a befejezése az énekek énekének. A balzsamos hegyek azok, amelyeken illatos fűszer növények teremnek. Az imádság hegyvidéke ilyen balzsamos hegyekből áll. Nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy nem az imádságnak ezt vagy azt a technikáját kívánom népszerűsíteni, viszont nem térhetünk ki az elől, amit Teréz annyira hangsúlyoz, hogy a jól végzett szóbeli ima is szükségképpen belső ima egyúttal. Hiszen tudatosítanunk kell, ki az, akihez beszélünk, és föl kell vennünk vele szemben a helyes attitűdöt. Márpedig lényegében ez az összeszedettség imája. Isten jelenlétének egyszerű tudatosítása, lényünk koncentrálása az imádás egyszerű aktusára. Teréz arra tanít, hogy saját bensőnkben szemléljük az Urat, aki ott van bennünk. Figyeljünk rá, beszélgessünk vele. Idézek szó szerint Avilai Szent Teréztől, ebben az imában, vagyis az összeszedettség imájában még nem hallgatnak el a lelki tehetséget, hanem csak bezárkóznak. Ezt sokféleképpen el lehet érni, amint ez könyvekben is meg van írva. Úgy például, hogy elvonjuk gondolatainkat minden mástól, és bensőleg teljesen Istenbe merülünk. Vagy pedig egyéb foglalkozásaink közepette, ha csak egy pillanatra is magunkba szállunk. Mindig nagy hasznunkra van, ha rágondolunk arra a jó barátra, aki bensőnkben lakik. Eddig az idézet Teréztől. A magam részéről nagyon sokat köszönhetek e téren a nyelvek adományának. Anélkül, hogy tudatomat kiüresíteni próbálnám, a tabernákulumra tekintve, vagy kis oratóriumunk ikonját szemlélve, vagy egy zsoltársort ízlelgetve magamban, egyszerűen elkezdek nyelveken imádkozni. Ilyenkor aztán megnyílni érzem bensőmben, magam előtt, de mégis belül, azt a mélységet, amelyről már beszéltem. Vagy megjelenik fantáziámban egy kicsit távolabb álló zsidó férfi képe, akiről tudom, hogy Jézus, és mögötte nagy fényesség van. Aztán egy bátor elhatározással belevetem magam a képbe, és zuhanok a mélységbe, vagy belém áramlik a fényesség. Gyomrom megremeg, és bár semmi kézzel fogható nem történik, ilyenkor Isten jelenlétének nagyon mély tudata jön létre. Nem igen van szükség szavakra. Még a dicsőítés szava is túl durvának tűnnek az a lehelek finom szépséghez képest, amit az Úr jelenléte képvisel. A nyelvi ma valahogy helyén valónak tűnik, de az érthető beszéd nem. Emlékszem egy alkalomra, amikor magyarul csak annyit tudtam mondani hitelesen, szép vagy, pedig nem láttam semmit. Nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy ez nem belénk öntött szemlélődés, mert létre tudom hozni. Még csak nem is egészen az összeszedettség imája, mert hiszen a fantázia aktívan működik benne. Az pedig távol áll tőlem, hogy mintaként akarjam javasolni bárkinek. Arra hozom például, hogy mindenkinek a saját útját kell megtalálnia. Egy vers az útkeresés idejéből. Mennyit vétettem ellened, mikor még nem szerettelek. Most elrejtőzöl, most hagyod, hogy keresselek legnagyobb. Mi haszna mutatnék neked, virágot, vágyat, verseket? Szó ima neked puszta dísz, tiszta vagy, mint a tiszta víz, tiszta vagy, mint az éjszaka, vagy mint a jászmin illata, vagy mint a szív, mely elpihen félelmes örvényeiden. Fuldoklom, forró szédület, benned vagyok, de nélküled, lebegő kristály tiszta fagy, várok, remélek, néma vagy. Néma vagy, néma rejtelen, néma parázs vagy lelkemen, hogy hívjanak, hogy sejtselek, hallgatva térdelek. Kovács Gábort hallották.